erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük énekes könyvünk 326-os számú énekével. 326-os éneket énekeljük. Énekes könyveket a fiatalok kiosztottak tekintetben az áramingadozásra, mert megy a vetítés is, de ha nem menne, akkor vannak énekes könyvek ott az ablakba, elő lehet venni. Tehát a 326-os énekkel kezdjük a mai alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a négyes számú éneket énekeljük liturgiai énekként, énekes könyvünk négyes számú énekét. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket. Mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Amen. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne csak önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számot. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. reád bízom önmagamat, cselekedjél velem irgalmat szerint az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A szívem nincs már szennyben, az Úr emelte ki, a helyemet a mennyben, az Úr rendelte ki. Hadd zengen hát az ének, az ő nagy szent nevének, dicsőség ő neki, dicsőség ő neki.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltárolti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Péter első levelében találjuk, annak második fejezetében, a 21. verstől a 25-ig a következőképpen. Isten igéjét Péter első leveléből olvasom, a második fejezet 21. versétől. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most a cigány missziónk köszöntő szolgálatát. Thank you.
Még nem is értenél, te való új szeretnél, hogy esendő emberként eljöttél. Nem vártad meg azt, hogy mondták ki a csom, de megengedted, hogy halljam a hangodat.
Tapasztalatáról beszámolni, hogy mi is történt az életemben. A két legfontosabb, amiről most szeretnék a testvéreknek beszámolni, az, amikor anyaként a szívemmel tudva azt, hogy el kell engednem a gyerekemet, és aztán eljön odáig, hogy az amikor oda kell a sor, el is engedjem valójában, ez egy nagyon hosszú, húzamos megpróbáltatás volt az életemben, mert hiába tudtam az eszemmel, a szívemmel mégis azt gondoltam, hogy az enyém a gyerekem, és amikor felnőtt, és elment otthonról, akkor ez nagyon nehéz volt nekem elengedni. De nagyon sokat segített az, amikor a testvéreken megtapasztalva, hogy milyen nehéz az, hogy elengedem a gyerekemet, vagy hogy mennyire kötődök a gyerekemhez, az nagyon sokat segített nekem abban, hogy megtanuljam azt, hogy nem a gyerekem az első, hanem Isten, és a gyerekem nem a sajátom, hanem Isten csak kölcsön van nekem, hogy neveljem a Földön. Ez nagyon nehéz volt elfogadni, de nagyon sokszor rémálmaim voltak azért, hogy most mi lesz, elveszítem a gyerekemet. Tudtam az eszemmel, hogy Isten van, és neki is ugyanaz az Isten, aki én nekem, de mégis nagyon nehéz volt anyaként ezt megtennem. És amikor nagyon sok imádkozás, a háttér imádság, a testvérek imádsága nagyon sokat segített, és úgy érzem most már, hogy ki tudom mondani, hogy el tudtam engedni a gyerekemet. A másik egyik dolog, ez a másik meg az, hogy amikor Isten egy szolgálatra küld, és amikor én úgy gondolom anyaként, hogy nekem mégis más helyre kell mennem a gyerekemhez, nem pedig oda, ahol Isten küld. Ez nekem nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy eljussak odáig, hogy Istennek engedjek. Ugyanis a testvérek mondták, hogy az egy gyerekem börtönben van, és épp egy időben jutott egy szolgálat és az ő beszélője. És nagyon sokáig nem volt békességem a saját szívem döntésében, és meg kellett tanulnom azt, hogy lemondásokkal jár ez a dolog, hogy Isten tudjon hozzánk beszélni. És le kellett mondanom a gyerekemről is, és le kellett mondanom az útról is, amit én szerettem volna, annyi kellett, hogy Isten végezze a munkáját az életemben. És amikor hazafelé jövök, elmentem szolgálni, és amikor hazafelé jövök, mondtam az egyik testvéremnek, hogy gyerekek, olyan békeségem van, mintha egy csendes létről jönnék haza. Mert hogy Istennek hagytam, hogy ő végez a munkáját az életemben. Köszönöm.
Ezt a verset sok szeretettel minden édesanyjának és nagymamának. Kiápolt engem születésem óta, testemet, lelkemet, a bajtól is óta. Kitanított engem Isten szent nevére, s ha baj vagy bánat ér, ki alá szívére. Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, az én édesanyám az az áldott lélek. És szívemnek nincs szebb vágya, kívánsága, csak hogy ő az Isten ezer szent neve.
Mit jelented a szó szeretet? Mit jelent, hogy meghalt a kereszten? Mit jelent ez a szó szeretet? Kérlek, mondd el nekem, Istenem, tudom már, mit jelent a szeretet. Tudom már, miért halt meg a kereszten. Tudom már, megváltó jó atyám. Tudom már, mit jelent a szeretet. Szállj le szent lelkeddel a magasból. Töltj be szívemet minden napon, hatra készen álljak, hitedben megmaradjak, utadon mindvégig kitartsak.
Szeretettel köszöntjük a születésnaposokat és az édesanyjákat.
Be a szeretne egy édesanyja.
Még akkor csak gyorsan kijövök.
Ja.
Csak arról szeretnék beszámolni, hogy hogyan élem meg a keresztény életemet, mint édesanyja. Isten egyszer azt helyezte a szívemre azt az igét, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem. Ezt egy pár hónappal ezelőtt kaptam, és én azt értettem meg ebből az igéből, hogyha én, mint Isten gyermeke, számomra nem az Isten az első, akkor én gátja vagyok annak, hogy a gyerekeim meglássák az Istent. És nem olyan régen, amikor voltam a női héten, amikor Isten megtisztította az életemet sok-sok bűnből és megkötözöttségből, ezáltal felszabadulhattam a gyerekeim felé is a szolgálatra, és arra, hogy Krisztust egyre inkább megláthassák az életemen keresztül is. És Jézus mindent elvégzett a kereszten, azért halt meg, hogy itt van a Zoltán, itt figyel engem, hogy számára, hogy számodra, hogy egy új anyukát kaphattál.
Köszönöm. Köszönjük szépen. Sok bizonyság tévünk lenne, még Anita is, meg Sándor is szeretne.
Igen?
Igen.
Erős várom, Istenünk. Én nagyon harcoltam az Úrral 9 hónapig, mert ugye van 2 kis unokám, és az egyik mellettem nevelkedik. És kis Tamás hirdette nálunk húsvét első napján az igét, és de amúgy mindig, amikor elmentünk szolgálat, akkor mindig elő bálvány imádósú volt szó. És mindig úgy magamra vettem, mert ő nekem, hát, mert a kicsi az első, most már csak volt. És akkor egy igét kellett az hallgatnom nekem, hogy a kicsit el tudjam engedni. És elengedtem most már, mert mi igaz, hogy mindig olyan rossz, mert tudom, hogy ez nem illik, vagy nem jó, de most már letisztáztam magamba, és akkor így éreztem, hogy most már tényleg, hogy lassan, nagyon lassan. És akkor a testvéreknek is elmondtam, hogy elengedtem a kicsit, mert tudom, hogy nem az enyém. Mert ezt az Úrtól kaptunk, és akkor mindig ahol el, de mindig azt mondtam, hogy mert haragudok, mert hogy veszekedek az Úrral, mert hogy most nem tudom, hogy most vele vagyok, nem vagyok, de most már tiszta szívvel állok itt, hogy csak ő az első, és ő van mindenhol, és azt szeretném, hogyha ő lenne velem mindenütt, mert most már nem baj, akárki bánt, akármit mond, csak az a lényeg, hogy ő mellettem van, és akármit van, ő az első nekem. Csak ennyit akartam, és ez az a nagy újság, hogy ezt el akartam mondani, de nem akartam, de na jó, na köszönöm szépen.
Hát én a testvéreknek szeretnék beszámolni, ami nagy örömet okozott 7 családnak, ugyanis biztos sokan hallották, hogy kaptunk egy-egy disznólólat, egy uniósat, belemaladt szokkal 4-jel. 7 család kaptuk, örökszálláson 6, nyílt helyeken 1, és nem tudom, még sokszor neveltem jószágot, meg volt is, meg van is, de volt egy nap, mikor kimentem hozzájuk, és néztem, rátámaszkodtam a karámra, és néztem őket, hogy Istenem, honnan jött ez nekünk, meg hogy jött ez nekünk. És ott sírtam magamba. És azóta annyi olyan feszültség van bennem, és ezt korábban is akartam már mondani, jeleztem is, de most is egyszerűen nem tudok úgy lefeküdni, hogy ne menjek ki, még 10 órakor is megnézni őket, vagy oda tenni nekik egy fanglitápot, mert éjjel-nappal lesznek, hál' Istennek, javazítványok. És akár még testvérnél elmentem, akik kaptak ilyen állatot, ezek ugyanígy vannak vele, és annyira a szívünkhöz nőtek, tényleg azt mondom, hogy sok jószágot felneveltünk, én legalábbis, de lesz egy kis probléma a megváláskor. Lesz, mert én hentöskedek is, de beszélgettem egy emberkével, és mondta nekem, hogy remegő kézzel fogod leszúrni ezt a disznót, és én mondtam neki, hogy nekem ehhez nem lesz erőm, és nem lesz akaratom. Mert annyira hozzánk nőtt, és van egy 19 éves fiam, az bent az orrba birkozik, eteti őket, magol velük, a kenyeret a szájából etetik. És ezt így kell, de itt van videóra, felvettem direkt, és ki lehetne vetíteni, sokan néznék, hogy ez valójában így van, de akár melyiknél elmentem, nem azért mentem, hogy nézem, vagy hogy etetik, vagy valami tanácsokat adok nekik, de ők ugyanígy gondozzák azt a jószágot, és ezt Istennek nem győzöm sokszor megköszönni és hálát adni, hogy nekünk egy ilyen lehetőség adódott, hogy kaptunk ajándékba egy ólat, kaptunk 4 malacot, mellé adják az ennivalót, nekünk csak etetni és tárgyázni kell. És ez mind Isten kegyelméből van, én így gondolom. És most is azt mondom, hogy este is kimentem megnézni őket, fújt a szél, és ha lehetett volna, betakargattam volna őket, mert annyira szerettem ezt a 4 malacot, tényleg annyira szívemhez nőtt, hogy nevük is van, csak azt nem akarom már most tenni.
Látom, hogy sok anyakocsa lesz majd itt ezen a területen. Van még bizonyságtétel? Köszönjük szépen a köszöntést. Ne felejtsük el, születésnapi köszöntés volt alapvetően. Kérem, álljanak fel, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Hát az elmúlt hónapban született, de szeretném köszönteni. Fogadják szeretettel a testvéri gyülekezetünk ajándékát, és Istenünk gazdag áldását kívánom mindenki életében. Tehát az áprilisban születettek, hogyha valakinek nem lett volna tiszta elmúlt hónapban. És közben ma még, mivel anyák napja is van, szeretnénk köszönteni az anyákat, úgyhogy Pancsa, légy szíves, szóljál már ki a köszöntő csapatnak, hogy... Jó.
mert készült egy csapat az anyák napi köszöntéssel is, hogy fogadják a testvérek szeretettel majd az anyák napi köszöntésnek. Barátkozunk. Álljatok föl, persze. Álljatok föl.
Kisebb a tökertől is álljatok, hogy lássam.
Várj, gyerek.
Ezzel a gyerekfúrás csoporttal szeretnénk köszönteni az anyukát az anyák napja alkalmából. Fogadják szeretettel!
Rezsanyi László anyám, ajándékul adott téged az Isten, ahogy fölnek asztalnokot. Aranyán is drágában jöntem, az Úrnak értett hálásságot. Nyári tűzben, vagy a fagyos térben, nyomokban mindig világfakad. Nyugalmat találok közeledben, nyerességi nekem minden szabad. Áldom Isten kérdezt minden napszal, áldozatot nem felejtem el. Átadom most e pár világszállal, átadom szóságban csak el. Messze se dolhat tőled az élet, mégis mindig gondolok rád. Magammal hordom szent örökséget, megőrzem arcod mosolyát.
János 3:16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Jót kívánom ma neked, e napon, szép napon, legyen adott életed gazdagon. A jó Isten napsugara, árasszon fényt az utazza, életünkre köszöntünk boldogan. Jót kívánom ma neked, e napon, szép napon, legyen áldott életed gazdagon. A jó Isten napsugara, árasszon fényt az utadra, énekünkre köszöntünk boldogan.
Napját. Fogadják a testvérek szeretettel ezeket az ajándékokat, amiket készítettek a gyerekek és a gyerekmunkások. Az Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 250-es számú énekünk eléneklésével. 250-es éneket énekeljük.
Thank you.
néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mai vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában, annak 21. fejezetében, a 15. verstől a 19-ig a következőképpen. A hangosítás nem működik, ugye? Nem működik, ugye? De lehet hallani. Jó. Tehát János evangéliumából a 21. fejezetből olvasom a 15. verstől Isten igéjét. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, fölövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet. Kedves testvéreim, nemrégiben hallottam egy fiatal asszonyról, aki nagy indulattal és nagy felháborodással beszélt arról, hogy Isten nem tud bölcsen dönteni, mert oda a gyerekeket, ahová egyébként nem kellene, és ahová pedig kellene gyereket adni, oda meg nem ad. És mondja, hogy vannak olyan családok, ahová a gyerekek olyan helyre érkeznek, ahol nem gondoskodnak róluk, ahol nem várják őket, ahol nem szeretettel bánnak vele. Velük bezzeg ő neki, aki egyébként szeretettel várná a gyereket, szeretettel fogadná a gyereket, jól nevelni a gyereket, ő nem kap gyermeket Istentől. A vagdalkozásából az jött ki, hogy úgy gondolja, hogy az Isten nem bölcsen cselekszik, úgy gondolja, hogy az Isten egy számon kérhető valaki, akit el lehet számoltatni az ő cselekedeteiről, és úgy beszélhet egy Istennel, ahogyan azt egy emberrel akár megteheti. Vannak, akik nem érzelemből, hanem felfoglalkodottságból teszik ugyanezt. Akik úgy gondolják, hogy eljutottak arra a szintre, arra az ismereti szintre, amikor már tudományos alapon kérdezhetik az Istent, vagy vonhatják kérdőre az Istent, és az ő tudásuk arra biztatja őket, hogy megkérdőjelezhetnek Isten igazságokat, megkérdőjelezhetik akár még az isteni kijelentéseket is. És akkor lesznek igazán tudományosok, a kor szellemhez igazodók, hogyha kérdeznek, mert úgy gondolják, hogy ők már felnőttek ahhoz, hogy az Isten kérdőre vonják. Igényben pedig azt látjuk, hogy sohasem az volt fontos, amit az ember kérdezett, hanem az, amit Jézus Krisztus válaszolt. Olyan sokszor látjuk a Szentírásban embereket Isten előtt állni. Amikor van egy nehéz helyzet, van egy kérdés az életükben, és oda mennek Istenhez, Jézus Krisztushoz, és megkérdezik őt a tekintetben, hogy most akkor ebben a helyzetben hányan állunk. És Jézus sohasem arra válaszolt egyébként, ami az emberek, mert nem sohasem, de nagyon részt nem arra a kérdésre válaszolt, amit az emberek föltettek neki, hanem arra válaszolt, ami egyébként valójában kérdés volt ezeknek az embereknek az életében. Mert sokszor azért hangzottak el ezek a kérdések, hogy önmagukat igazolják. Azért hangzottak el azok a kérdések, amelyek akkor ott Isten elé vagy Jézus Krisztus elé lettek téve, hogy az ember tájékozottságát, teológiai tájékozottságát bizonyítsák. Tehát Jézus Krisztus nem a kérdésre válaszol, nem a személy problémájára válaszol, hanem arra válaszol, ami alapvetően valóban kérdés az ember számára, amiből fakadnak az embernek a problémái. A felolvasott ige szakaszunk előtti versekben nyilvánvalóvá lett az, hogy Jézus Krisztus miképpen viszonyul az emberekhez, miképpen viszonyul az emberek jelenlétéhez. Olyan jó olvasni ebben az igében, a felolvasott ige szakaszunk előtti néhány versben, hogy Jézus a feltámadása után meglátogatja a tanítványokat, a tanítványokhoz odamegy, tanácsolja őket, beszél velük, ismerjük ezt a nagy halfogás történetét, hogy mondja Jézus, hogy bár nem fogtatok semmit egész éjjel, menjetek vissza, és vessétek ki a másik oldalra a hálót, és a tanítványok valóban visszamennek, és tele van a háló hallal, szakadozik a háló, de mégsem szakad, de annyira tele van, és akkor döbbennek rá, hogy Jézus az, hogy az Úr van ott, és akkor Péter még be is veti magát a vízbe, kiúszik a partra, hogy oda menjen Jézushoz, többiek hajóval jönnek ki, de nem mernek tőle kérdezni. Vagy megdöbbentő. Látni ezt ebből az igéből is. Hogy akkor, mikor az Isten, valóban Istennek látja az ember, akkor nem mer kérdezni. Akkor tudja a választ egyébként. Akkor minden tiszta. És ezért, amikor valakivel régen beszéltem, és azt mondja, na majd, hogyha vége lesz ennek a világnak, és én majd odállok az Isten, akkor megmondom az Istennek azt, hogy miért engedte meg azt, és miért csinálta ezt, és hogy miért nem így volt meg. Na, de hogy mondasz te valamit is? És akkor mindent tisztán fogsz látni, és tudod, kicsoda az Isten, meg azt is, hogy ki vagy te. Itt a földi létünkben még ez néha fölbojdul. Azt hiszük, hogy valakik vagyunk, úgy gondoljuk, hogy elértünk valamit, ismeretanyagban, netán tekintében, vagy vagyonban, és azt gondoljuk, hogy mi megengedhetjük magunknak, hogy embereket, netán felettünk lévőket is számon kérjünk. Ott akkor az Isten előtt, mikor színről színre lát az ember mindent, akkor torkára fagyasztani. Nem fog kérdezni ebben semmit, mert minden világos lesz. Itt a tanítványok számára is világos lett, hogy kicsoda azok mellettük, tudták, hogy Jézus Krisztusról van szó, és nincs kérdésük, mert tudják a kérdésükre a választ. És önmagát járatnák le, önmagát járatnának a tanítvány, hogy elkezdeni Jézus Krisztus kérdezni. Annyira egyértelmű a helyzet. Tehát ha kérdésed van, akkor vedd figyelembe, hogy az Úr a szívedet vizsgálja. Az Úr a szívedet vizsgálja, a szándékodat vizsgálja, az Úr az indulatodat vizsgálja, amiben a kérdés megfogan. És mint ahogy az imént is említettem, a válasz az sohasem a kérdés témáját fogja érinteni, hanem a válaszodnak és a kérdésednek a szándékát és az indulatát veszi alapul, és annak a gyökerére kérdez rá. Az indulatodnak és a szándékodnak a gyökerére kérdez rá Jézus Krisztus viszont, amikor fölteszed a kérdést Istennek. És miközben korunk embere Isten kérdezi, mert úgy gondolja, hogy fölnőtt hozzá, olyan megdöbbentő módszázad elején ért el oda a filozófia, vagy az emberi értékent, hogy azt mondja, hogy mi most már olyan érettek vagyunk, ismeretben annyira meggazdagodtunk, hogy most már mi felnőttként kérdőre vonhatjuk az Isten. Nem gyerekek vagyunk, akik elfogadnak tanításokat, akik elfogadnak helyzeteket, hanem felnőttünk, mi ember, és most már akkor kérdőre vonjuk még az Istent is. És így elmegy amellett, hogy az, alapvetően az Istennek van kérdése az ember felé. Abban a hiszemben, hogy majd én kérdezek az Istent, majd én sarokba szorítom az Istent, elmegy amellett a nagyon fontos dolog mellett, hogy az Istennek vannak kérdései az ember számára. Igényben is Jézus Krisztus már régóta felolvasott ige szakaszunkban, és már Jézus Krisztus rég a tanítványai között van, ott van a halála feltámadása után, már túl van azon, hogy a tanítványait eligazítja a tekintetben, hogy vegyetek szent lelket, és rátok bízom a bűnöknek a bocsánatát, akinek a bűneit megbocsátját, azok megbocsátnak, akinek megkötitek a bűneit, az kötve lesz azután is. Vegyetek szent lelket, aztán láttuk az imént már mondtam, hogy a 21. fejezetben oda megy a tanítványai közé, tanácsolja őket, nyilvánvalóan megmutatja Isteni valóságát az embereknek, és mégis azt látjuk, hogy azok az emberek, azok a tanítványok, akik az Istentől vesznek, akik az Istennel találkoznak, akik személyes megtapasztalásaik vannak Jézus Krisztussal, mégis visszamennek a régi foglalkozásukhoz, nem indulnak el abban a tanítványi szolgálatban, amiben egyébként Jézus elvitte őket, amire őket egyébként elindította, hanem visszamennek oda a régi foglalkozásukhoz. Miután Jézus Krisztus mindennel ellátja őket, mindenre fölkészít őket, mégis visszamennek. Talán a tanítványok magukra néztek, vagy a környezetükre, vagy arra néztek, hogy alapvetően mit csinálnánk mi, hogyha Jézus Krisztus nincs közöttünk, hogyha meghalt, néha talán visszajön, de hát most sincs itt. Hát menjünk vissza, aztán halászunk, mert eddig is abból éltünk meg. Lehet, hogy kétségeskedtek, lehet, hogy kétségbe estek. A lényeg az, hogy az Urat nem figyeltek az Úrra, hanem elengedték azt, amit az Isten mondott nekik. Tehát Jézus Krisztus már hosszú ideje közöttük van, csodát is tesz, jelenlét és egyértelmű, mégsem kérdeznek rá, hogy te vagy-e Jézus Krisztus, mert tudják, hogy ő az, viszont Jézus kérdez. És olyan jó látni ezt, hogy Jézus Krisztus mindig leleplezően kérdez. Péterhez ismerjük ezt a három kérdést, amit Péternek föltesz. Sokan úgy gondolják, hogy azért tette föl háromszor Jézus Krisztus ezt a kérdést, hogy szeretsz-e engem Péter, mert hogy háromszor tagadta meg Jézus a főpap udvarában annak idején Jézus Krisztust. Tehát sokan úgy gondolják, én nem hiszem, hogy nagy összefüggés lenne e között, de nem is lényeges, mert nem ez a lényege a kérdés sorozatnak. Pétert önmaga elé szeretné állítani Jézus Krisztus. Amikor megkérdeznek tőlünk valakit, akkor sokszor reflexből válaszolunk rá. Zsigerből válaszolunk azt, ami bennünk van. De ugyanazt a kérdést még egyszer megkérdezik, akkor az ember hirtelen meghökken, hogy akkor most nem hallotta a választ, vagy talán nem jól válaszoltam volna. És az ember elgondolkozik egy kicsit rajta, és válaszol. Lehet, hogy ugyanazt válaszolja, de már elgondolkod. És amikor harmadszor is megkérdezik az embert, akkor már végképp elbizonytalanodik, hogy most akkor mi a helyzet. Nem érthető az a válasz, amit mondtam? Nem fogadható el ez a válasz, amit mondtam? Az ember elgondolkodik, kicsit megáll, kicsit elcsendesedik, és majd utána maga számára is világos lesz, hogy mi is az igazi válasza. Jézus Krisztus számára is, vagyis a Péter számára is, amikor Jézus előtt állott van, te tudod, Uram, te nagyon jól ismersz engem, te ismered a szívemnek a szándékát. Alapvetően nem is kellett volna kérdezned, de tudom, hogy azért kérdezted, mert meg akarsz, önmagam előtt szeretnél megvizsgálni. Szeretnéd, hogyha én látnám a szívemnek az állapotát. Te nagyon jól tudod, hogy én szeretlek téged. És itt erősíthetik meg Péter elhívása. Sokan irigykedve néznek az Úr által elhívottaknak a seregére, amikor az Isten áldásában vannak szolgálatukban, amikor egy-egy szolgálat kapcsán áldás jön az életére, vagy a családjuk életére, irigylik azt, akit az Isten elhívott, mert látják azt, hogy valóban az áldás megjelenik az életükben. Épp ezért sokan felelőtlenül, felkészületlenül, vagy hirtelen lesznek keresztények, mint ahogy az Új Szövetségben is olvasunk erről, hogy vannak, akik hirtelen lettek keresztények, akik meggondolatlanul, megfontolatlanul lettek, felkészületlenül indultak el, és felkészületlenül mennek neki a szolgálatnak. Ezért van aztán sok szenvedés, és ezért Péternek is elmondja, hogy Jézus, hogy legeltesd az én juhaimat. Legeltesd az én juhaimat, készülj arra, hogy az én juhaim legeltetése közben sok váratlan esemény fog érni. És mindez abban van leírva, ami a felolvasott ige szakaszunknak az utolsó néhány verse, amikor is azt mondja, hogy amikor még fiatalabb voltál, tehát ezt megelőző időszakban, te fölövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Ez a felövezés egyébként, mivel abban az időben hasonló ruhában jártak, mint amiben én is vagyok, és ezt a ruhát nem lehetett használni munka közben. A testvéreknek már meséltem, hogy amikor még gyakorlatlan voltam a Luther kabátban, és ott Nyírszőlősön, amikor felavattak lelkészé, és ott sürgölődni akartam, hogy viszek majd én széket a közgyűléshez, és három ilyen lépcső vezetett föl az oltártérhez, és két széket fogván lépni akartam föl az oltártérbe, és egyből ráléptem a Luther kabátomnak a szélére, és hát az nyilvánvaló volt, hogy utána nem tudok fölegyenesedni, de már egyébként előre lendültem, úgyhogy éppen egy nagy arcraborulás lett volna ott, ha nincs a kezembe a két szék, és nem támaszkodok rá, és nagyon lazán lelépek a Luther kabátomról, és megigazítom. Hát ezért volt az, hogy fölövezték magukat, tehát fölkötötték ezt a hosszú ruhát, egy övvel rögzítették, és utána tudtak dolgozni. És azt mondja, mielőtt ideértünk ehhez a ponthoz, Péter, amikor én téged a nyájam legeltetésére, az én népem legeltetésére elhívtalak, addig fölövezted magad, amikor gondoltad, oda mentél, ahol akartál, azt tetted, amit akartál. De ezek után, ezentúl másképpen lesz, mondja az Isten, mondja Jézus Krisztus Péternek. Más fog fölövezni téged. De olyan jó látni, hogy nem arról van szó, hogy valaki majd téged ott megkötöz, és akkor erőszakkal valamit veled elvégeztet, hanem azt mondja, hogy felemeled a kezedet, és majd más valaki fölövesz téged. Tehát neked az a szereped, hogy fölteszed a kezedet. És ez egy nagyon fontos momentum. Szereped van benne. Nincs sok szereped benne, csak annyi, hogy neked föl kell tenni a kezedet. Részt veszel benne, de nem te végzed a munkát. És ezt olyan jó hallani, olyan jó tudni, hogy az Isten országában minden úgy működik. hogy az Isten a szándékát vizsgálja meg az embernek, és egyébként ő végzi el aztán a munkát. Nyitott ajtót adtam elé, amit nem zárhat be senki. Szoktuk sűrűn emlegetni a Philadelphia gyülekezet angyalának írt igét. Nyitott ajtót adtam neked, neked csak annyi feladat, hogy hallgass az én szavamra. És ha hallgatsz az én szavamra, akkor nyitott ajtó lesz előtted, és azon te bemehetsz, azon te átjárhatsz. Tehát itt a felövezésnél is erről beszél. Te kinyújtod a kezedet, engeded, hogy felövezzen valaki, és oda mennél, ahova egyébként nem készültél. Ez a szó, amely itt az eredeti szövegben van, amely azt jelzi, hogy oda visz, ahová nem akarod. Ez a szó kifejezheti azt is, hogy ahova nem szándékozol menni, ahová nem terveztél eddig menni, ahová te nem gondoltad, hogy még el fogsz jutni. Tehát kinyújtod a kezedet, valaki felövez, és valóban oda viszel, ahová te nem szándékoztál menni. És akik az Isten szolgálatában már fordulódnak, azok nagyon jól tudják, hogy de sokszor megtörténik az, hogy az ember nem akar oda menni, nem szándékozik oda menni, de mégis Isten felövezi, és szépen elviszi oda. És helyette, vagy vele elvégezteti azt a munkát, amire egyébként akkor ott elhívta. Tehát olyan jól látni ezt, hogy Péter számára világossá teszi, de számunkra is, akik már Péter után 2000 évvel élünk, világossá teszi, hogy Isten ma is ugyanígy hív el embereket. Azt mondja, hogy gyere, eddig oda mentél, azt csináltál, amit akartál, de most már én foglak téged felövezni, és oda viszlek, ahol te nem készültél. Oda viszlek, ahol nem szándékoztál menni, és én ott akarlak téged megáldani, azon a helyen, ahol te egyébként nem szándékoztál megmaradni. És ezután hangzik el az, hogy kövess engem. Ja, és egyébként még benne van az is, hogy a halálára nézve is jelezte Péternek, hogy majd így fogsz meghalni, hogy nem oda kívánkozol menne, ahova akarsz. Tehát az életed is ott van az én kezemben, és a halálod is ott van az én kezemben. Jössz nekem szolgálni, és egyszer csak meg fogsz halni. Az én dicsőségemre. És olyan jól látni a tanítványok életébe, hogy némelyik nagyon nagy kínszenvedés közepette halt meg az Isten dicsőségére. Mások, mint János is, élete végéig élt, és bocsánat, mindenki az élete végéig élt, de ugye nem erőszakos halállal halt meg, időskorában halt meg, végig szolgálta az Urat. Mások pedig erőszakos halállal haltak meg idejekorán. De egy a lényeg, Isten azt mondja, jel és kövess engem. És ez lesz a te sorsod, ez lesz a te életed, amit itt elmondtam neked. Tehát nagyon fontos, hogy az Isten szeretne téged kérdezni. Az Isten szeretne kérdéseket föltenni neked. Még akkor is, hogyha a szíveden ott dübörögnek a kérdések, és te szeretnél kérdezni. De engedd, hogy az Isten kérdezzen téged, hogy aztán a szívedbe helyezhesse a választ. Hogy aztán a válasszal elindulhass egy olyan úton, amit egyébként eddig még nem akartál járni. Hogy eljuthass olyan helyre, ahol eddig még nem szerettél volna elmenni. Hogy az Isten megáldhasson, és az áldásból a gazdagságot, a megelégítetésed fakadhasson. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te meghaltál, feltámadtál, és örök életet hoztál nékünk. Olyan csodálatos azt tudni, hogy nem a halál uralkodik a föld felett, hanem te. És köszönjük, Urunk, hogy bele lehet tenni a mi biológiai életünket a te kezedbe, hogy az örök élet részeseivé lehessünk. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy mi föltejtjük a kezünket, és te fölövezel bennünket. Olyan jó tudni azt, hogy te olyan helyekre is elviszel, amiről mi el sem képzeltük, hogy elmehetnénk, ott lehetnénk, és ott meg tudnál áldani bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy így hívsz bennünket szolgálatra, így akarsz bennünket megigazítani, így szeretnéd az életünket teljesíteni. Szeretnénk, Urunk, hogyha az egész életünk egy filmként lejátszódhatna előttünk, annak minden nyomorúságával, nehézségével, bűneivel együtt. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha világosan látnánk, az mi az, amit elrontottunk, mi az, amit a te kegyelmedből helyrehozhatunk, és mi az, amivel te a te kegyelmedben szeretnél látni bennünket. Olyan jó azt tudni, Urunk, hogy akik benned vannak, azok valósággal szabadok. Olyan jó azt tudni, Urunk, hogy akik rád vetik a nyomorúságokat, nehézségeket, azokat te meggazdagítod, megszabadítod, és ellátod őket mindennel, ami a földi léthez szükséges. Add meg, hogy minden kísértés, kívánság, hívság közepette is hadd futhassuk be ezt a földi létet úgy, hogy ismerjük a te akaratodat, hogy fölvezel bennünket, és elvezetsz oda, hová nem is gondoljuk. Hogy megdicsőíthessünk így téged itt a földön, és miénk lehessen az az örökké valóság, amit ígértél nekünk, és el is készítettél. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, tehát következő vasárnapunkon is 10 órára mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és kérem a testvéreket, hogy hívogassanak másokat is az Isten tiszteleti közösségbe. Előttünk van az ébredési konferencia június 22-től kezdődően. Én kis lapokat, jelentkezési lapokat készítettem, amit Isten tisztelet végén elvehetnek a testvérek, akiknek az internetes regisztráció nehézséget okoz, mert hogy nincs internet elérésük, vagy esetleg nem járatosak abban. Ha kitöltik ezt a kis cetit, akkor visszaadják, visszajutatják nekem, akkor én is, vagy mások is segítünk a regisztrációban. Ez az ébredési konferencia sátora jó helyen lesz, még egyszer mondom, június 22-től 25-ig, egy vasárnap est délutántól szerda délig tartó alkalom. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Isten szeretne bennünket ébreszteni, szeretne ráébreszteni bennünket arra, hogy az ő országa számunkra készítetett el, és készüljünk arra. Köszönöm a gyerekek anyáknapi szolgálatát. Köszönöm azoknak, akik fölkészítették a gyerekeket. És én is szeretnék még egyszer az anyák napjára visszatérni egy köszöntés erejéig. Mindig végigfut rajtam az a gondolat, amit a testvérek számára is elmondtam, hogy anyaság egy csodálatos dolog. Tegnap a nőklapjából olvasott fel a feleségem egy cikket, amelyben egy pszichológus nő, vagy pszichiáter nő beszélt arról, hogy a mai világban mennyire szeretnék összemosni a nemeket, és úgy nevelni a gyerekeket, hogy ne nemük szerint neveljük őket, tehát a kislány az ne kislányos legyen, a kisfiú az ne kisfiús legyen, hanem úgy keveredjenek bennük ezek a nemi jellegek. Szeretnének ilyen gender nélküli, vagy jelleg nélküli embereket faragni, pedig hát milyen csodálatos az, ha egy kislány kislányos, egy kisfiú kisfiús, teljesen más a gondolkodásuk. Ez az orvosnő meg is magyarázta ebben a cikkben, feleségemtől el lehet kérni a forrást, hogy hol van ez. Hogy amikor az anya méhben formálódik a kis legényke, hogy ott a hormonok miképpen formálják az agyát, és miért lesz férfias a gondolkodása a férfiaknak, miért leszünk milyen egyszerűek, és az asszonyok meg miért lesznek ilyen bolyhos lelkűek, ahogy Párhegyi Feri bácsi nyilatkozott, és olyan csavaros gondolkodásúak, kacskaringós gondolkodásúak, inkább így lehet kifejezni ez a helyesen, mert a csavaros az azt jelenti, hogy valami hátsó szándékuk van, de a kacskaringós gondolkodás az azt jelenti, hogy mi elintézzük úgy egyszerűen a dolgokat, ők meg szeretik úgy kicsit kiciprázni a dolgokat. És milyen nagy baj lenne az, hogyha nem lenne egy ilyen kacskaringós gondolkodású személy egy ilyen egyszerűen gondolkodó mellett, mint mi férfiak vagyunk. És ez egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy az anyaság milyen csodálatos dolog, hogy valakiben megfogalhat az élet, és most is keresztelünk egy kisgyereket. Aki megfogal az anya méhében, két sejt találkozásából, és abból kifejlődik egy élet, azt az ember szív alatt hordani, ez valami óriási dolog, én azt irigylem az asszonyoktól, az anyáktól, mert férfiak nőt tapogatjuk, hogy na itt lehet a buksia, vagy éppen a sarka az anya mélyben, de az nem jelent semmit ahhoz képest, mint amikor érzi az anya, hogy benne mozog egy élet. És aztán persze nagy fájdalmak között, mint ahogy azt a bűnbeesés után tudjuk, megszüli a gyermeket, és aztán ott van az élet a kezében, és a fájdalom meg elillant, legalábbis én így hallottam. Elillant, és ott van a gyerek a kezében, és hozza haza, mi meg férfiak nézzük, hogy hát ez az én gyerekem, és amíg aztán nincsen igazából közös élmény, addig nem tudjuk fölfogni rendesen, ugye? Valahogy így van ez. De aztán jönnek ezek a közös élmények, és aztán már az ember keblére öleli az anyányi lányait, és örül az unokáknak, hát ez már persze a kornak a következménye, de óriási dolog ez, hogy élet fogalhat. És ezt nem szabad eltörölni, ezt nem szabad felcserélni, ezzel élni szabad. És olyan jó, hogy nem egyformának teremtett bennünket az Istenem. Férfit teremtett, és mellé egy hozzáillő társat, aki tényleg hozzáillik, akivel egyek lehetnek, és aki mellett le lehet élni akár 38 évet is, mint ahogy feleségemmel 38. éve vagyunk házasok, és hát tőlünk még idősebb házas emberek is élnek, pedig a gondolkodásunk mennyire másabb. No, tehát az Isten áldja meg az anyákat, nagymamákat, nagynénéket, keresztanyákat, és még lehetne sorolni, hogy milyen kapcsolódások vannak. Istenünk gazdag áldása legyen valóban a női nemen és az anyákon, és hadd lehessenek ezek a kislányok is, akik itt vannak most közöttünk egykor, valóban ilyen kacskaringós gondolkodású társá, anyává egy házasságban, és élessék meg azt az életet, amire az Isten teremtett bennünket. Nos hát, így teljen ez a mai napunk, az anyák napja, és szenteljük meg ezt a napot Istennek, aki teremtette ezt a világot benne, a férfit és az asszonyt, és megáldotta őket, és lettek ketten egy testé. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, most készülve a keresztelőre énekeljük a 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé kezdetű éneket énekeljük keresztelőre készülve. Néktek. Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal léptetek a templomba, ezt a kisgyermeket és ezt az apát is megkereszteljük, a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És öléve vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól kezdve mindenki. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt, ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkározik. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Máté evangéliumában találjuk, annak 18. fejezetében, a 14. versben a következőképpen. Isten igéje tehát Máté evangéliumából olvasom a 18. fejezet 14. versét. Aki mennyei atyátok, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, különös keresztelő ezt hisz, együtt keresztelkedik az édesapa és a kislánya. Úgyhogy nem csak egy kisgyermeket keresztelünk, akiket az ige szerint vittek Jézushoz, hanem egy felnőtt embert is, aki odament Jézus Krisztushoz. A gyermek életében a szülők határoznak, a szülők határozták el, hogy megkereszteljük ezt a kisgyermeket. A szülők és a keresztszülők össze is álltak, hogy ebben a keresztségben együtt legyenek. A felnőtt ember viszont saját döntéséből áll a keresztelés elé. Neki már nincs szükség keresztszülőre, mert az ő élete már kiteljesedett. Neki már nincs szüksége arra, hogy pallérozzák az idei életét, de nektek, szülőknek és keresztszülőknek még a kis Blanka életében sok szolgálatotok van. Őt még igazítanotok kell a földi élet során, mert ő szeretné mindig megnézni azt, hogy mi a lehetőségeinek a határa. Bizonyára észrevettétek már eddig is, hogy próbálgatta azt, hogy meddig mehet el, és hogyha a szülők nem figyelmeztetik, ha a szülők nem metszik ezeket a hajtásokat, akkor elburjánzik a gyereknek az élete, és úgy nő föl, mint a gaz. A szülők azért adatunk, hogy neveljük a gyermekeinket. Persze most éppen találkoztam egy olyan családdal, ahol mezőgazdálkodással foglalkoztak a családban, és az apa, aki egy nagyon szigorú gazdaember volt, az a fiait úgy nevelte, hogy kukoricán térdeltek nap-nap után, ha nem azt cselekedték, amit éppen akart. Ezt még én is hallottam, de lehet, hogy még ki is próbáltam, nem túl sokszor, mert nincs meg az emlékemben, talán anya erről tudna mesélni, hogy emlékszik-e rá. Tehát sokszor nem voltam kukoricán térdepelve, de emlékszem rá, hogy az az egy is talán sok volt, mert nagyon nehézkes időszak az, amikor az embert így neveli. Most ezt a gyereket így nevelték egyébként, nagyon szigorúan, és egy olyan nagy gazdaságot ad most át az édesapja neki, ami milliárdos nagyságrendű gazdaság, mezőgazdasági gazdaság, és ez a fiú felnőtté érett, és át tudja venni ezt a hatalmas nagy gazdaságot. Na most nem a kukoricán térdeplést akartam kihozni ebből, hanem azt, hogy ezt a fiút határozottan nevelték arra, hogy majd egykor átvegye azt a családi gazdálkodást. Ilyen gazdálkodás az, amikor az ember az egész életét az Isten kezébe teszi, és mi, akik már ismerjük az Urat, tudjuk, hogy az ő kegyelme, megváltás az életünk számára a legnagyobb kincs. Így szeretnénk mi azt a kincset átadni a gyerekeinknek. Szeretnénk olyan gazdaggá tenni őket, mint amilyenek magunk is lehetünk. És egyszer régen, amikor még a 80-as években egy lelkes vagy fellelkesült karizmatikus fiatal oda toppant elén és kérdezte, hogy keresztény vagyok-e, és akkor mondtam neki, hogy igen, akkor kérdezte, hogy gazdag vagy-e. Aztán így gondoltam, hogy van egy rossz trabantom, meg hát éppen nem halunk éhen, de az jutott eszembe, hogy bizony gazdag vagyok. Az én apám, az én atyám a világ leggazdagabb embere. Gyorsan elkezdett forogni az agy ennek a fiatalembernek, hogy ki lehet ez, aki most előtte áll. De aztán mondtam neki, hogy az én mennyei atyám, aki az egész világnak a teremtője, fenntartója, ő az én mennyei atyám. Ő gondoskodik rólam, tehát én vagyok a világnak a leggazdagabb embere. Na hát, ő nem ilyesmire gondolt, még akkor sem, hogyha ő keresztény volt, hanem arra gondolt, hogy milyen sok pénzem van, vagy milyen vagyontárgyaim vannak. De az én mennyei atyám olyan gazdagságot adott nekem, amelyben nincs szükségem arra, hogy ilyen anyagi gazdagságnak tudja körülni. Az Isten meg tud elégíteni bennünket, így meg tudott elégíteni engem is a szükségem is, meg aztán tud a bőségben is megelégedetté tenni. Tehát valamit ránk bízott az Isten, amit szeretne továbbadni a gyerekeinknek, és ezért lettünk mi szülőkké, és természetesen keresztszülőkké is. Most itt vagytok keresztülők, akik ezt a gyermeket szeretitek, vállaltátok, hogy nevelésben segítetek, hogy Krisztus felé terelitek az életét, és gyönyörködtök abban, hogy mi fog megvalósulni ennek a gyereknek az életében. Persze nem csak szülők és keresztülők, hanem nagyszülők is, meg szép számú rokonság is itt van, örülök, hogy itt tetszenek lenni. Meg itt van a gyülekezet is, akik bizonyságot teszünk majd arról, hogy kicsoda az az Isten, aki bennünket elhívott, aki megváltott, aki az életünket meggazdagította, és nincs olyan élethelyzet, amelyben elveszhetnénk az Isten szín előtt, az Isten mindig megtalál bennünket, az Isten mindig ott van a nehézségeinkben, de az örömeinkben is. Tehát ti most jól indítjátok ennek a gyermeknek az életét, jó, hogy idejöttetek, mert azt mondtátok, hogy szeretnénk, hogyha innen startolna el az Isten közelében ez a gyerek, és indulna a saját életének a megélésére. Persze tudnotok kell, hogy a start az önmagában még kevés, sokan startolnak jól, de aztán nem tudják befutni a pályát. Ehhez kell nektek segítség. A gyermek számára, szülőknek és keresztülőknek sok segítséget kell adni a gyermek felnevelkedéséhez. De ahhoz, hogy segíteni tudjatok, először magatoknak kell rendben lenni azzal, és ezért örülök, hogy az édesapa ideáll a keresztvíz alá, mert azt mondja, hogy ő is szeretné, hogyha az Isten megigazítaná az életét, megmosná, megtisztítaná, megformázná, és az élete róla szólhatna. Legyen bizonyságtévő életetek, legyen bizonyságtévő életek a szülőknek, keresztülőknek, az egész családnak. És a gyülekezet is úgy álljon e felé, a kislány felé, hogy amikor találkozunk, akkor Krisztus tudjuk visszatükrözni, mint ahogy most is rám néz, és tudja, hogy miről van szó. Visszatükrözzük neki azt a Jézus Krisztust, akiben gyönyörködni szeretne. Mert nem ránk kíváncsi ez a kislány, hanem arra a Jézus Krisztusra, aki az életünkben benne lehet, hogy ne érvényesülhessen rajtunk az, ami a Szentírásban ott van, hogy az atyáinktól örökölt hiába valóságaink tönkreteszik az életünket. Engedjük, hogy Isten ettől megszabadítson, és mint ahogy Jézus Krisztus olyan pásztor, aki a 99-et is otthagyja azért, hogy az elveszett egyet megtalálja, hogy ennek a pásztornak a bárányává lehessen ez a leányzó is. Így csendesedjünk el, és adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. És köszönöm, Uram, hogy te megszólítottad az apát is, a felnőtt embert, add meg, hogy az ő szívében te lehessél az Úr, uralkodhass az életén, és kezedbe tehesse örömét, bánatát, nehézségét, hozzád fordulhasson akkor, amikor meg van fáradva, és hozzád fordulhasson, amikor bővölködik és békessége van. Téged tudjon dicsőíteni jó dolgában és rossz dolgában egyaránt. Ehhez adjunk tőled jövő békességet a te kegyelmedben. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők és keresztülők, tegyetek most vallást hitetekről, minden keresztény hitvallásad az apostoli hitvallás alapján. Kérdem ezért tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek, és te is a keresztség áldásában részesülj, akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéné nevelitek ezt a kislányt? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Jöjjön erre. Zoltán, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mi legyen a kislány neve?
Blankobora.
Megkeresztél téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy áldott én mostantól mindenki? Az anya vegyárt a gyermeket. Hogy mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, aki teremtette ezt a világot, és ilyen csodálatos harmóniát és békességet teremtett ebbe a világba, áldja meg a ti életeteket is ezzel a békességgel. Áldja meg téged, mint anyát, aki életet hordoztál a szíved alatt. áldjon meg benneteket, akik ezt az életet hordoztátok és nevelitek ezt a gyermeket. Áldjon meg benneteket, hogy láthassátok az ő akaratát, követhessétek az ő lábnyomát, és áldást nyerhessetek mostantól mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, készülve az úrvacsorára, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokat, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Aki szeretne úrvacsorát venni, az álljon föl, aki nem szeretne, az nyugodtan maradjon élni. Kérem tőletek, testvéreim, személy szerint, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzám. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, úrvacsoránk alatt a 257-es számú éneket énekeljük, majd liturgia énekként, tehát a 257-es ének lesz az úrvacsora énekünk. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Atok alól szabadul.
szent vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jeltek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256.
256-os. Szentes testvére, tartson meg titeket az igazságban, menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. mindenki kérek. Szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Jézus Krisztusunk szenteste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus. Békesség nektek! Az Úrnak imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy ez igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.